Az emberi jóság rabjai nem tudják, hogy akik szabadok, attól szabadok, hogy soha semmi jót nem cselekedtek. Az emberi jóság rabjai, akik rabjai az emberi jóságnak, rabjai annak, hogy ők akarnak jók lenni úgy, ahogy azt ők megtanulták, ahogy azt ők gondolják, mert sokan rabjai a jóságnak, akik emberi elvárás szerint, emberi elgondolás szerint akarnak jók lenni, rabjai a jóságnak, és megbánják azt, sokszor megbánják, hogy jót cselekedtek, mert magukból cselekedték a jót, és nem Istentől, nem Istenből, nem az ő öröméből. Az a jóság, ami Istentől van, az megbánhatatlan. Az ember azt nem bánja meg, azt a jóságot, mert kapja rá Istennek az áldását. Még ha kellemetlen is, vagy kényelmetlen is a szituáció, az ember nem bánja meg, mert Istennek az áldását kapta. Ádám és Éva, amikor kijöttek az Édenből, Isten jelenlétéből, neki láttak jók lenni, és sok jó dolgot cselekedtek Isten nélkül. Mert hisz Ádámnak úgy tetszik, hogy egyék arról a fáról, a tudás fájáról, és azt is jónak gondolta. Persze a gyümölcs az már nem volt finom. Mindenki jót cselekszik. Hitler is jót cselekedett. Hitler szerint. A legtöbb ember nem azért szenved, mert gonosz, mert rossz, hanem azért, mert jó. Láttam egy felvétel, kedves utitársam készítette egy nénéről, akinek ugyanúgy sikerült megöregednie, mint a legtöbb embernek, legtöbb idős személynek, és mint ahogy nekünk is talán sikerülni fog. És az a nő az meg volt győződve arról, hogy ő jó. Ő arra volt tanítva a vallásban, hogy ő jó. A maga módján jó. Imádja a szűzanyát. És ő jó. Ő úgy gondolja, jó. És Jézus azt mondta, hogy miért mondasz engemet jónak? Ő magát nem nevezte jónak. Mekkora botrány. Jézus, aki igazán mondhatta volna magáról azt, hogy jó, nem nevezte magát jónak. Senki sem jó. Csak egy, az Isten. Viszont mi évek óta bizonyítjuk, hogy mi jók vagyunk. Sok jót cselekedtünk. A magunk módján. Jó cselekedetekkel próbáltuk leplezni mindazt a sok gonoszságot, amit elkövettünk eddig életünkben. Az emberi jóság rabjai nem tudják, hogy akik szabadok, attól szabadok, hogy soha semmi jót nem cselekedtek. Aki megértette, hogy soha semmi jót nem cselekedett, az ember szabad. Én is csak akkor lehetek szabad, ha nem felejtem el, hogy soha semmi jót nem cselekedtem. És soha nem is fogok semmi jót cselekedni. A jót mindig azt cselekedte, aki az ő jóságát ajándékba adta nekünk. De nem azért, mert megérdemeltük, hanem azért, mert hatalmas szükségünk volt rá, hogy elnevesszünk. A mi dolgunk pedig csak annyi, hogy az ő szabadító jóságát engedjük munkálkodni a mi életünkben, hogy azáltal ő mindig megújíthassa bennünk az ő jóságának erejét. És imé hozzájövén egy ember, mondanéki, jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életem legyen? Ő pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Hogy megnyerjük az ő jóságát, nem kell mást tennünk, mint meglátnunk, és őszintén megbánnunk saját gonoszságunkat, hogy attól megszabadulva, befogadhassuk annak jóságát, aki életét adta értünk, hogy ne kelljen elvesszünk gonoszságunk miatt, amit jóságnak hittünk. Hatalmas teher, emberek, hogyha én holnap, meg holnap után is, meg azután is jót kell cselekedjek, ha ezt tudom az én fejemben, hogy én jót kell cselekedjek, az hatalmas teher. Ebben meg lehet öregedni, ebben bele lehet betegedni, emberek. Az örömhír az, hogy van nekünk lehetőségünk arra, hogy Isten cselekedje mi bennünk a jót, csak ennek van egy hátulütője. Hogyha ő cselekszi mi bennünk a jót, akkor nem a miénk a dicsőség. Akkor nem tudjuk elfogadni az emberek dicséretét. De az is teher, emberek. Amikor engemet megdicsérnek, hogy jaj, milyen jó voltál, köszi szépen, ne köszönj nekem semmit, barátom. Megköszönte nekem egy kedves barátom, hogy gondoltam rá is. Mondom, ne köszönj nekem semmit. Én nem gondoltam rád. Az atyának a lelke felhozott téged az én szívemben, és ezért szóltam neked. Ne köszönj nekem, neki köszönt. Milyen nagy szabadság, Hatalmas felelősség, de ugyanakkor hatalmas szabadság az Úr nevében szólni. És persze, sok szép dolog is történhet, hogyha az ő nevében szólunk, de a dicsőség nem a miénk. Miénk a békesség, emberek? Isten a békességet szánta az ő gyermekeinek. És nem azt, hogy őt dicsérjék más emberek. Nem elég nekünk, hogyha Isten megdicsér. Hogyan dicsér ő meg minket? Hát a békességgel. Adja a békességet. Úgy dicsér minket, úgy dicséri az ő gyermekeit a mindenható Isten, hogy adja a békességet. Ezért hárítunk, hárítok, valaki engemet megdicsér, vagy megköszön nekem valamit. Nekem ne köszön semmit. Nem én gondoltam rád, hanem az Atya, aki lehajolt egy olyan nyomorultért, mint én. Ő gondolt rád, hogy elnevesz, mert meg vagy kísértve, csalogat, hívogat a világ. Ő gondolt rád. És ennek óriási súlya van, emberek. Ennek óriási súlya van, mert hogyha én valamit mondok a magam nevében, akkor megsértődnek, vagy akár rossz néven veszik, vagy megdicsérnek, de mind a kettő rossz. Mert hogyha azt mondom, hogy te, Attila, az Úr nevében szólok hozzád, elém hozott téged az Úr, Isten, és ezt mondta, akkor már nincsen filozófia, emberek, csak az Isten fia, az élő Isten fia. És aki elfogadja az ő szavát, megmenekül, még akkor is, hogy a kellemetlen, a szembesülés, a szembesítés, megmenekülhet. Pontosan valamelyik este éreztem, kaptam ezt az érzést, érzés formájában Istentől, hogy milyen nagy teher, hogy én nekem bizonyos dolgokat megköszönnek, meg hogy jót kell cselekedjek holnap is, valami okosat kell mondjak holnap után is. De nem tudok, emberek, semmi jót mondani, semmi okosat, semmi bölcset. Ha bármi jót mondtam valaha, azt nem én mondtam. Az Atya lelke szólta én általam. Ez az én dolgom, hogy engedjem, hogy az Atya szóljon én általam. Ez az Isten gyermekének a dolga. Nem csupán az én dolgom, hanem minden gyermek dolga. De nem csak minden gyermek dolga, hanem minden gyermek öröme is. Mert az én dolgom az aratásban, az én dolgom a szülőben, az nem csupán az én dolgom, hanem az én örömöm is, az én eledelem, az én táplálékom. Az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engem elküldött. Ezt mondja Jézus. Tehát az ő tápláléka. Hallottál már olyan munkahelyről, hogy maga a munkahely a táplálék. Maga a munka a táplálék. Persze attól még lehet fizikai táplálék, vagy pedig nem lehet, teljesen mindegy. Ahogy adja Isten. Van, akinek ad, van, akinek nem ad. De attól még jó, attól még tökéletes. Mert minket már nem ez a földi táplálék táplál, hanem Istennek az öröme. Azt táplál minket. Amikor az ember belátja, mert megkapja ezt az ajándékot, hogy ő semmi jót nem cselekedett, mert azelőtt is, hogy ismertem volna a szerzőt, a jóság szerzőjét, cselekedtem én már jót, korábban is, de akkor teher volt, mert gyűlt az én számlámon a sok jóság és a dicséret. Hiába, hogy amellett nagyon sok bűnt követtem el, sok paráznoságot, de gyűlt a sok dicséret, hogy én milyen jó vagyok. És az emberek megszokták, hogy én jó vagyok. Úgy adjuk azt, ők elvárták. De most már nem ez van. Most már, hogyha jó vagyok, Istennek a lelke jó, én bennem. És sokszor az ő jósága eléggé kemény, de üdvös. De üdvös. Ha szabadok akarunk lenni, akkor nincs más dolgunk, mint az, hogy engedjük, hogy Istennek a jósága lecserélje bennünk a gonoszságot, amit mi korábban a jóságnak hittünk. Ha kedvesen szól, nem halljuk meg. Ha fájdalom által figyelmeztet nehézség, vagy fájdalom által figyelmeztet, azt mondjuk rá, gonosz. Persze nem mondjuk ki, sokkal leplezettebben vádoljuk őt. Csak úgy érezzük, szemrehányást teszünk, hogy ez nem így kellett volna, nem ezt érdemeltük, miért ezt adtad, miért azt adtad. Az Úristen mindenkihez szól. Először kedvesen, lágyan, szeriden, az ő gyermekei által, akár a Biblia szavai által. De nem veszük túlságosan komolyan, mert a világ hangosabban szól, és sokkal hangosabban szól, és sokkal jobban tetszik az a füleinknek. Ezért, hogyha kedvesen szól a mindenható Isten, nem halljuk meg. Viszont, hogyha a fájdalom által figyelmeztet, vagy nehézség által figyelmeztet, akkor vádoljuk őt. Hogyan mentse meg minket, hogyha sem így nem jó, sem úgy nem jó. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Mert hogyha szeriden szól hozzuk Isten, azt is meghallják. Nem kell kínlódjanak, nem kell harcoljanak vele. mint Izrael, ugye? Izrael jelentése az, hogy aki Isten ellen harcol. Ez Izrael jelentése. A szelidek, az nem Izrael. Mi vagyunk ilyen Izraelek, akik ugye megismertük őt valamennyire, megkaptuk az ő hívószavát, de utána harcolunk, és viaskodunk vele, hogy mi nem így gondoltuk, nem úgy gondoltuk, másképp gondoltuk, és folyton alkudozunk vele, pontosan úgy, mint Jákob, Izrael. Sokat sírtál és szomorkodtál már az áldozat szerepében. Sokat sírtál és szomorkodtál már az áldozat szerepében. Mások bűnei és az önsajnálat miatt. Hallod, amit mondok? Sokat, sokszor sírtál és szomorkodtál már az áldozat szerepében. Mások bűnei és az önsajnálat miatt. Hányszor sírtál már a bűnös szerepében, a saját bűneid miatt? Hazug bánatra csak hazug vigasztalás jöhet. Ha valaki azért sír még mindig, mert magát sajnálja, arra jönni fog a vigasztalás. De nem Istentől, nem a sátántól. A hazug vigasztalás. Jaj, ne sírj! Tessék, cukorka! Tessék egy kis bűn! Élvezd az életet! És már is mész vissza a világba. Kívánom, aki ezt hallja, történjen meg az is, hogyha mostanig nem történt meg, hogy ne csak az áldozat szerepében sírjon és szomorkodjon mások bűnei miatt és az önsajnálat miatt, hanem a bűnös szerepében is sírjon és szomorkodjon a saját bűnei miatt, mert abból van kiút, arra van igazi vigasztalás Istentől. Mekkora az esélyed arra, hogy megtartsd, amit Istentől kaptál, ha nem tartod érdemesnek arra, hogy másoknak is megmutasd? Hogyan tarthatná meg az ember azt az ajándékot, amit Istentől kapott, az a lelki béke? Hogyan tudnánk azt megtartani, hogyha nem tartjuk azt érdemesnek arra, hogy megmutassuk embertársainknak is, hogy elmondjuk embertársainknak, hogy mit kaptunk Istentől? Sokan kaptak, nem csak én kaptam Istentől ajándékot. Lelki ajándékot nem csak én kaptam, és nem csak a bizonságtevő kaptak, hanem sokan olyanok is kaptak lelki ajándékot Istentől, megértéseket, kijelentéseket, békességet, gyógyulást és sok mindent, akik még nem beszéltek róla. De aki nem tartja érdemesnek Isten ajándékait arra, hogy beszéljen azokról, embertársainak, hogy ők is kapjanak esélyt a megmenekülésre, mekkora az esélyük arra, hogy ők megtartsák Istennek az ajándékait? Miért veszíti el az ember az egy talentumot? Azért, mert kapott Istentől. És úgy gondolja, hogy ja, hát ez még semmi, még várok, hogy még gyűjjön. És mivel nem mutatja meg, nem fekteti be az egy talentumot, amit kapott Istentől, és nem az élet szavát forgatja magában, nem az élet szavát mondja embertársainak, nem azt mutatja meg, amit Istentől kapott, hanem amit a világtól kapott. Ezért tőle a talentum, a mennyei talentum elvétetik. Gondolj arra, hogy mostanig kérés nélkül és kérdés nélkül hányszor dicsekedtél azzal, hogy milyen jó dolgot kaptál a világtól, milyen, tehát ugye bármi jó történt veled, testi dolog, anyagi dolog, kérés nélkül és kérdés nélkül eldicsekedted. Holott azok a dolgok, azok a testi és anyagi dolgok a fájdalomba vittek, meggyűjtötték a bajodat, és te azzal dicsekedtél, kérés nélkül mindenkinek, a kocsmában, társágban, lakodalomban, mindenhol, úton, útfélen. És most, amikor megkaptad a mennyei ajándékot, ami által lelket feltámadt, a bűneid megbocsájtottak, van reménységet, és van békességet, most hallgatsz vele. Hogyan tud megtartani Istennek az ajándékait, és hogyan tudná Isten megszaporítani benned az ő ajándékait, a mennyek országát, hogyan tudná növelni benned, ha nem tartod azt érdemesnek arra, hogy megmutasd embertársaidnak? Kaptam egy másik jelentést is ma, miszerint az orvosokhoz járást meg lehet szokni, és aki megszokta, annak már nincs szüksége az igazi doktorra. Aki megszokta az orvoshoz járást, annak már nincs szüksége az igazi doktorra. Emberek, ez félelmetes kijelentés. Akik orvosságfüggők, akik gyakran mennek orvoshoz, és az orvostól várják a gyógyulást még mindig, és nem álltak a kereszt elé, nem térdeltek le, és nem kértek gyógyulást a doktortól, elsősorban az ő lelkükre, azok annyira megszokják azt, hogy van egy hamis megoldás, egy hamis gyógymód, hogy végül már fel sem merül bennük
annak a lehetősége, hogy van igazi doktor, aki nem csak a testet gyógyítja meg, hanem minden probléma forrását, ami a lélekben van, kiveti a bűnt. Először megmutatja, először megröntgenez, átvilágítja a szívünket, hogy mi van bennünk, és utána meg elveszi azt tőlünk, amikor érezzük a súlyát annak, hogy mennyi nyomorúságot és mennyi fájdalmat okozott nekünk a bűn a lelkünkben, akkor ő megszabadít attól, örömmel, ajándékba, nem kell egészségügyi biztosítás, nem kell semmi, és gyógyítja a testet is, ajándékba. De aki megszokta, hogy emberi eszközökkel méri fel az ő egészségét, és nem a Szent Lélektől kérdezi, hogy mi a helyzet az ő egészségével, az ő lelki és testi egészségével, az annyira megszokta ezt a módszert, hogy nem tudja azt elengedni, beszél Istenről, de mégis abban bízik, mint az orvosok kínálnak számára. Senkit nem károsztatok, mert mindenki cselekedjen a hite mértéke szerint. De tudjátok meg, hogy van doktor. És még az orvosoknak is ő adja meg azt a kegyelmet, hogy valakit úgymond helyre pakoljanak. Mert két beteg van, az egyik meggyógyul és a másik nem. Ugyanabból a betegségből, ugyanabból az orvossal. Egyik megkapta a kegyelmet, más nem kapta meg a kegyelmet. Kaptam egy másik megértést. A kreativitás az egy erény. Legalábbis mi úgy kezeljük, úgy gondolunk arra, hogy az egy pozitív dolog, ha az ember kreatív. Kreatív ugye, hát mondjam azt, termékeny. Tud teremteni, úgymond tudja használni a kreációt, az ő kreativitását. Leleményes, és így tovább, és így tovább. És ugye ez is lehet az ember büszkeségének a tárgya, hogy ő kreatív. Nem mindenki egyformán kreatív, van, aki kreatívabb, van, aki kevésbé kreatív. De Isten azt mutatja, hogy aki kevésbé kreatív, boldogabb, mert jobban tud örülni Isten kreációjának. Ha Isten mindent tökéletesen megteremtett, akkor mi mit akarunk kreálni folyton? Miért nem annak örvendünk? A delfinek miért nem akarnak kreálni valamit? Miért élvezik a szabadságot? Miért ők mosolyognak a legszebben, a delfinek? Nincsen semmivel gondjuk. Nem akarnak fészket építeni, még fészket sem. Még a madarakat is megalázzák. Ők csak élvezik Istennek a kreációját, amit ajándékba kaptak tőle. Mi meg dicsekszünk azzal, hogy kreatívak vagyunk, és csak annyi boldogságunk van, hogy az emberek megdicsérnek. A másik megértés, ami a mai nap folyamán jött, az, hogy gyűlöljük a rendszert, de szeretjük a rendszerességet. Hogy is van ez? Tehát a rendszer a rendszerességből épül fel, és Isten pontosan ettől akar minket elszakítani, be akar minket finni az ő rendjébe, hogy szokjunk hozzá ahhoz, hogy az ő rendjében minden másképp működik. Nem rendszeresen működik, nem szisztematikusan, nem gépiesen, nem szinuszosan, hanem megújuló módon a szél fú, ahova akar. Annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy merről jöjj és merre megy. Fontos figyelmeztetés az, hogy az Isten el akarja tőlünk venni a rendszerességet, de úgy akarja azt elvenni, hogy azt ő behelyettesíti az ő jelenlétével. Mert hogyha valaki elveszíti a rendszerességét, a rendszerességet, amihez hozzászokott, megbolondul. Tehát Isten nélkül elveszíteni a rendszerességet egyenlő a pokollal emberek. Pedig előbb-utóbb mindenkitől el lesz véve, amikor a test meghal, s a lélek nem tud kijönni belőle, akkor az ember a rendszerességet elvesztette. Elvesztette a kávét, elvesztett minden. Reggel 6-kor kellek, nem tudom, hánykor fekszek, meg ugye az a sok rendszeresség, hogy mindent rendszeresen csinálunk. Hogyha én rendszeresen, nyilván sajnos én is ugye a bennem lévő testi emberi gondolkodás sokszor megkísértett azzal, hogy csinálják a rendszerességet mindenből. Tehát ugye ez a testi gondolkodás mindenből rendszert akar csinálni, mert csak azáltal tudja elkerülni a rendet, hogyha ő rendszert csinál. Tehát kijön Istennek a rendjéből, meglátja a jót Istennél, és azt a rendszerbe foglalja. Amikor a jó, ami Istentől kijött, rendszeressé van téve, az már hazugság. Hiába jó, de hazugság. Ugyanígy például az Isten tisztelet is hazugság, amikor az ember úgymond azt rendszeresen akarja csinálni, és nem pedig lélek által. A szél fú, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merről jöjj és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. Nem azt mondom, hogy dob ki a rendszer az ablakon, mert nem tudod. Nem tudod, ne értsé félre.
hanem csak egyszerűen felhívom a figyelmet arra, hogyha Isten gyermeke vagy, akkor készülj fel arra, hogy Isten a rendszert elveszi tőled, és adja helyette a szabadságot. Amikor azt, ami szükséges, azt meg fogod csinálni, így is, úgy is, de nem szerinted, hanem Isten szerint. Sok mindent el fog venni, sok olyan hiába valóságot, amit nagyon fontosnak gondoltál mostanig. Lehet ilyen például a fogmosás is, a rendszeres fogmosás. Mert megtanultuk, hogy ha nem mosunk fogat, akkor nem tudom, mi lesz a fogainkkal. Ez is ugye egy hiedelem, hatalmas hazugság. Nagyapám soha nem mosott fogat. Egyetlen foga sem hiányzott, tudtam ma. A fogai elvásodtak, 80 nem tudom hány évesen. Soha nem mosott fogat. És ugye, mivel mi gondoskodtunk a fogunk tisztaságáról, ezért annak is a rabjai vagyunk. Nem azt mondom, hogy nem mossál fogat. Tedd azt, amit Isten mond neked. Mert nem biztos számodra az a soron következő, hogy elhagyd a fogmosást, mert lehet, hogy belebolondulsz. Abba, hogy nem úgy élsz, ahogy korábban éltél. Nem azt szerint a rendszer szerint élsz, ahogy korábban éltél. Egyszerűen csak felhívom a figyelmet arra, hogy Isten nem rendszerben gondolkodik, hanem rendben. A rend meg ilyen. A szél fú, ahová akar. Annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy merre jöjj és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, Istennek a rendjétől született. Hogyha én rendszeresen akartam volna csinálni a bizonság tételt, akkor sok bizonság olyan lett volna, hogy semmit nem ért volna. Az ég adta világon semmit. Még így is meg voltam kísértve, hogy rendszeresen csinálják bizonyos dolgokat, felviteleket, vagy rendszeresen csinálják különböző technikai megoldásokat, de hatalmas teher, emberek. Hatalmas teher. Bárcsak úgy tudnánk élni, ahogy Jézus beszél erről, ugye, a János evangéliumának a harmadik részében, hogy akkor, amikor Isten szól, volt nekem is olyan, hogy hajnalba felköltött, akkor kezdtem írni. Volt olyan, hogy délbe lefeküdtem, akkor pihentem. És úgymond külső szemekkel nézve, ez teljesen rendszertelen volt. De mivel én nem a külső szemekre néztem, és nem az én szemeimnek a látványára figyeltem, hanem arra, amire adta nekem Isten a békességet, ezért minden oké volt. Minden rendben volt. Nem rendszerben, de rendben volt. És a legerősebb bizonságok, amiket én felvehettem, azok olyan bizonságok voltak, amire nem készültem. Jóformán semmit. Ezért nem is ajánlom senkinek, hogy készüljön a bizonság tételre, hanem kívánom, hogy mindenki engedje, hogy Isten vezesse őt a bizonság tételben is, és akkor tegyen bizonságot, amikor Isten mondja. Nem akkor, amikor az agy mondja, amikor az agy felkészül. Mert ha az agy rákészül a bizonság tételre, az már egy mesterséges bizonság tétel, amiben már nincs annyi lélek, nincs annyi erő. Erről beszéltem korábban is, akinek az a célja, hogy kijöjjön a rendszerből, még mindig befelé halad a rendszerbe. Tehát a rendszerből való kijövetel nem lehet cél. Ez egy nagy mozgalom, ez egy vallás. Az összeesküvés elméletek vallása, jöjjünk ki a rendszerből. Sajnos ez a vallás, ez a doktrina belement a kereszténységbe is. Minket is megfertőzött valamilyen mértékben. Mi is ki akartunk jönni a rendszerből. De Isten azt mutatja, hogy a cél nem az, hogy kijöjjünk a rendszerből, hanem a cél az, hogy célba vegyük a mennyek országát, hogy keressük a mennyek országát, és annak igazságát, és minden más megadatik nekünk ráadásul. Még az is, hogy Isten kivesz a rendszerből. Úgy vesz ki engemet Isten a rendszerből, hogyha én a mennyek országára nézek. Nem pedig úgy, hogy a rendszerből való kijövetelre nézek. Hogyha az én célom az, hogy kijöjjek a rendszerből, akkor én még mindig a rendszerben vagyok. Tehát ez még mindig a rendszeren belül van. Amikor azon morfondírozok, hogy kéne jönni a rendszerből, a rendszeren belül, akkor egyértelmű, hogy az én célom ugye a rendszeren belül van, tehát nem jöhetek ki. De amikor van nekem egy konkrét célom, concrete, ugye, angolul azt jelenti, hogy beton, erős, ugye, kemény, concrete, van nekem egy konkrét célom, hát annál erősebb, mint a kőszikla, ami Jézus beszéde, annál erősebb semmi sem lehet. Tehát csak úgy lehet kijönni a rendszerből, hogyha én célba veszem a kősziklát. Konkrétan célba veszem a kősziklát, és arra nézek, és minden más megadatik. Ezt mondja Isten. Aki abban a biztonságban van, amit az emberek neveznek biztonságnak, annak veszélyben van az élete. Pont. Tehát aki azt a biztonságot keresi, amit az emberek neveznek biztonságnak, és amit az emberek gondolnak a biztonság kapcsán, annak az embernek veszélyben van az élete és a lelke. Keresétek azt a biztonságot, amit Isten kínál számunkra az ő szava által, Jézus szavai által. A csoda nem én vagyok, hanem az, aki legyőzte az ént. Ő a csoda. Ez bizonyítja az is, hogy a legtöbben, akikkel személyesen találkoztam, visszamentek a világba, az anyag és a test szolgálatába, akik pedig személyesen is találkoztak a csodával, világítanak, megosztják a mindennapi kenyeret, és a háztetőkről hirdetik az élet beszédét. A napokban volt egy beszélgetésem, ahol a beszélgető partnerem arra utalt, hogy amit én és a hozzám hasonló emberek, akik bizonságot tesznek Istenről és Jézusról, mondanak, azok nem túl normálisak. Persze, hogy nem vagyunk normálisak, és ez így jól is van. Én nem akarok semmilyen emberi normának megfelelni. Én és a hozzám hasonlók, mi mind Isten szerető, félő és kereső emberek vagyunk. A beszélgető partnerem azt is elmondta, hogy nem csak felesleges, hanem káros is Isten dolgairól és Isten beszédeiről beszélni az embereknek. És az már zaklatás, ha nem kért dologról beszélünk az embereknek. Látjátok, hogy mennyire be vagyunk programozva? Tehát ezt nem lenézéssel mondom, mert ugyanígy vagyok én is. Én voltam ez az ember, a testi ember, aki be van programozva arra, hogy ne beszéljen arról, ami kellemetlen, és ami kényelmetlen. Márpedig Isten szembesít minket azzal is, ami kellemetlen és kényelmetlen a bűnnel. Azt mondja Jézus, hogy titeket nem gyűlölhet a világ. Ezt mondta az apostoloknak, akkor, amikor ők még nem beszéltek. De engem gyűlöl a világ, mert én bizonságot teszek arról, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Ezért akarnak minket megtanítani, nem beszélni. Gyere ide vissza! Gyere vissza a nem beszélésbe, hogy beszéljünk a hiába valóról, a halandóról, a mulandóról. Ezt akarják az emberek. Tehát a beszélgető partnerem azt is elmondta, hogy nem csak felesleges, hanem káros is Isten dolgairól és Jézus beszédeiről beszélni az embereknek. És az már zaklatás, ha nem kért dolgokról beszélünk. És hogy az evangélium hülyeség, és csak hülyét csinálunk magunkból, ezeket hirdetjük. A beszélgető partneremmel elég jól ismerjük egymást, és megkérdeztem tőle. Tudod, hogy van én nekem egy gerinc bántalmam, amivel alig tudok állni, és folyamatosan zsibbadnak a kezeim, és sokszor fogni sem tudok. Meg egy teljesen kilazult baka izületem, ami folyamatosan kiakad, és olyankor mankóval járok napokig. Azt felelte, hogy tudja. Azt is megkérdeztem tőle, hogy tudod-e, hogy hol van most a mankóm. Azt mondja, tudja. Kérdeztem tőle, na és hol van? A felelet az volt, hogy nála van, és ő használja. Tudni kell, hogy a beszélgető partnerem tavaly ősszel lepedegedett, és elkérte a mankómat, hogy könnyebben járjon. Viszont én elmondtam, hogy amióta bizonságot teszek az élő Istenről és Jézus beszédéről, eltűntek a bajaim. Tehát nem hülyeség. Az emberek mondhatják azt, hogy hülyeség, de hogyha egyszer Isten engemet meggyógyít és adja a békességet, vagy hogy mondjam, hogy hülyeség? Ha 8 milliárd ember mondaná Norbinak vagy bárkinek, hogy hülyeség az, amiről beszélünk, akkor is hazugság lenne, amit mondanak. Ha csak én hinném azt, hogy igaz, amit mondok, akkor is igaz lenne, mert működik emberek, mert az Istennel való kapcsolat az személyes. És azt is elmondtam, hogy Jézus kijelentette, aki megfáradt és elgyötört, jöjjön hozzá, és ő megnyugtatja őket, megkönnyíti őket, az ő terheket leveszi. Amióta bizonságokat teszek, azóta alig kell dolgoznom. Mégis van annyi pénzünk, amennyire szükségünk van. Atyánk kivett a rengeteg munkából. Tudta, hogy a lelkem háborgott a sok haszontalan és véget nem érő hiába valóság miatt. Gondolom, hogy a támadások is értünk vannak, és akik minket támadnak, igazából ők azok, akik megerősítik az Istenbe vetett bizalmunkat. Így van, kedves Norbi, ez valóban így van. Nagyon sok embernek szüksége is van az ellenség támadására, mert másképp visszafolyna a világba, mint ahogy te is írod. Mert aki mindig kitart, az üdvözül. Ha nem értek volna támadások, lehet, hogy visszafolytam volna a régi életembe. Teljesen biztos. Ezt is megtapasztaltam, kedves Norbi és kedves mindenki, hogy jöttek a kijelentések, hatalmas kijelentések, viszonylag kevés támadás. A támadásokat elkerültem, vagy kivédtem. Illegális módon és szépen folydogáltam vissza a világba, jó dolgomba, úgyhogy ez is ugye segít megérteni nekünk, hogy miért mondta Jézus, hogy ne gyűlöljük az ellenségeinket, szeressük őket, és imádkozzunk, fohászkodjunk értük. Mert valójában még az ellenségeink is hatalmas szolgálatot tesznek nekünk. Azt mondja a Pál apostol által Isten, hogy az őt szeretőknek ő mindent a javukra fordít. A mindenben benne van minden emberek, még az ellenség is. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!